Rávallott, a Kozma per negyedrendű vádlottja szerint Rafael Sándor szúrt, és ezt másnap nekik be is vallotta, most tagad. A neheze még hátra van, ma a hitelesekkel, később a bankokkal egyeztet a Fidesz a devizahitelesek megsegítésére szánt akciótervről. Hűtlen kezelés, sikkasztás, maffia módszerek, az elszámoltatási kormánybiztos jövő héten feljelentést tesz tanácsadói szerződések miatt. Szobahőmérsékleten lobbant be a tűzgyújtó folyadék, már nem lehet kapni. 7 éve meghalt egy nő, a per most kezdődött. Jó estét kívánok! Az elsőrendű vádlottra vallott a Kozma ügy negyedrendű vádlottja. Pál Gábor szerint Rafael Sándor szúrta le a veszprémi kézilabdázót, amit másnap neki, illetve társainak bevallott, sőt a kést is megmutatta. Pál szerint a dulakodás azért kezdődött, mert Marian Kozma a diszkóban csúnyán nézett a társaság egyik tagjára. A tavaly februári emberölés tárgyalása tegnap kezdődött Veszprémben, az első, másod és harmadrendű vádlott nem tett vallomást, és ma is sikertelenül szembesítették őket Pál Gáborral.
Ma is minden vádlottat bilincsben és vezető szíjon hoztak a Veszprém megyei bíróság tárgyaló termébe.
Teszek vallomást, a bíró az ügyész és védem kérdéseire választ.
És válaszolni is óhajt.
Ma a negyedrendű vádlott Pál Gábor verzióját hallgatta meg a bíróság. Őt életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja az ügyészség.
Lementünk a szórakozó helyre.
Pál Gábor szerint azért tört ki a verekedés, mert a sportoló csúnyán nézett Sztojkaivára, a büntető per harmadrendű vádlottjára. A társaság ezt akarta megtorolni. A férfi nem tagadja, hogy ő is rátámadt a kézilabdázóra.
Téket lábainál megfogtam, és kétszer vagy háromszor Marian Kozma hátára ütést mértem.
Marian Kozmát a szórakozóhely előtt érték a készszúrások. A negyedrendű vádlott azt mondta, mire ő kiért, már két ember feküdt a földön.
És akkor jött velem szemben német győző, és azt kiáltotta, hogy a csoki szúrt, hol a csoki.
A csoki az elsőrendű vádlott Rafael Sándor beceneve, aki ekkora már kocsival elmenekült. Nem sokkal később találkoztak vele, Pál Gábor is beült az autójába. Azt állítja, látta, hogy Rafael odaadta a kését a másodrendű vádlottnak.
Rafael Sándor valahol a bal oldalról elővette egy kést, ami össze volt csukva. Mondta, hogy használtam a kést.
Német győző kidobta az autóból a fegyvert. Másnap Rafael budapesti bérelt lakásán találkoztak csokival, aki Pál szerint ekkor már tudta, hogy Kozma belehalt a sérüléseibe.
És ekkor mondta Rafael Sándor, hogy te jó így mit tettem. Megöltem egy embert, ezért élethagytot fogok kapni.
A vallomás utáni szembesítések eredménytelenek voltak. A többiek egytől egyik tagadták, hogy Pál Gábor igazat mondana. Rafael szerint egyenesen lepaktált az ügyészséggel. A román válogatott Marian Kozmát tavaly február 8-án ölték meg a veszprémi Patrióta lokál előtt. Segítségére siető szerb és horvát csapattársait életveszélyesen megsebesítették. A tegnap kezdődött perben legkorábban jövő tavasszal születhet meg az elsőfokú ítélet.
A Kozma ügy bírósági tárgyalásán elhangzottakból további részleteket olvashatnak weboldalunkon a hiradó.hu-n. Sürgetik a kormányt a devizahiteleseket képviselő szervezetek, velük kezdte az egyeztetést a Fidesz a múlt héten bejelentett akciótervről. Kósa Lajos szerint semmi sincs kőbevésve. A bankokkal a héten tárgyal a Fidesz, ez lesz a nehezebbik menet, mert nekik nagyon nem tetszenek a javaslatok, amelyek október elején kerülhetnek a parlament elé.
A devizahiteleseket képviselő szervezetek képviselőit fogadta a Fidesz gazdasági kabinetjének vezetője és a párt alelnöke.
Nem olyan az egyeztetés, hogy azt mondtuk, hogy kőbevésük, amit akarunk.
Kósa Lajos szerint minden olyan javaslat van nyitottak, amelyekkel segíteni lehet a bajba jutott devizahiteleseken, de egy biztos, a hiteleket vissza kell fizetni. A Fidesz csak olyan javaslatokat tud elfogadni, amelyek nem veszélyeztetik a hitelrendszer stabilitását.
A mi javaslattervezetünk a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkezők megsegítéséről szól. Még egyszer hangsúlyozom, nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkezők megsegítéséről. Ebben van deviza hitel, de van forint alapú hitel is.
Jelenleg csak nem 100 000 devizahiteles van, aki több mint 3 hónapja nem tudja törleszteni részleteit. Főként rajtuk segítene a Fidesz akcióterve, amely szerint például a bankok nem követelhetnének több pénzt, mint a jelzáloggal terhelt ingatlan piaci értéke. A banki hitelkárosultjainak egyesülete egyetért a Fidesz elképzeléseivel, és azt szeretné, ha az intézkedések minél hamarabb életbe lépnének.
Egyre több olyan problémát látunk, amely azt jelenti, hogy egy-két hónap és ők sem fogják tudni fizetni, sőt a moratórium meghirdetése egy bizonyos olyan véleményréteget is kitermelt az ügyfelek köréből, akik azt mondják, hogy ha moratórium van, akkor minek fizessünk.
A bankokkal a héten tárgyal a Fidesz, azt már tudni lehet, hogy a pénzintézeteknek nem nagyon tetszik a devizahitelesek megmentésére készülő akcióterv. A bankszövetségnél például azt mondták, azzal, hogy meghosszabbítható a futamidő, tovább növekszik majd a hiteleiket nem fizetők száma. A Híradót Szilágyi Béla tudósította.
Maffia módszereket emleget az elszámoltatási kormánybiztos, miután megvizsgált több száz olyan tanácsadói szerződést, amelyet 2002 és 2010 között kötöttek közpénzzel gazdálkodók, költségvetési szervek, illetve állami cégek magántársaságokkal. Köztük van a kormányzati negyed, a közútkezelő és az autópálya kezelő több szerződése is. Papcsák András a jövő hétre feljelentéseket ígér.
Nem sáfárkodtak jól a közpénzzel az elmúlt időszakban.
Az elszámoltatási kormánybiztos 636 tanácsadói szerződés átvizsgálása után mondta ezt. Vizsgálták többek közt a kormányzati negyed szerződéseit is. 2006. decemberében döntött a Gyurcsány kormány a megépítéséről. 2008. januárjában lefújták az építkezést, de addigra több tervezői, jogászi vagy épp tanácsadói szerződést is kötött a Gyurcsány kabinet. Van amire kétszer is. Papcsák Ferenc szerint a kincstári vagyoni igazgatóság kétszer is megbízta a Deloitte-ot egy jelentés készítésére a kormányzati negyed finanszírozásáról. Először 9 milliót, majd pár hónappal később már 12 milliót ért ugyanaz a tanulmány. Az autópálya kezelő és a közút kezelő is hasonlóan járt el az elszámoltatási kormánybiztos szerint.
Ugyanazt a munkát rendelte meg, ugyanazt a semmit mondó anyagot fogadta el, ugyanattól a cégtől, és kétszer fizették ki az összesen 10 millió forintot ugyanannak a magántárságnak.
A prezentáció szerint a Gyurcsány és Bajnai kormányok által kötött tanácsadói szerződések jó részét 4 céggel kötötték, összesen 12 milliárd forint értékben. Több szerződést a Deloitte részéről az akkor még ott dolgozó Simor András mostani jegybankelnök és Oszkó Péter volt pénzügyminiszter írt alá. A Deloitte közleményben azt írta, valamennyi megbízását szabályos körülmények között nyerte el, feladatait pedig magas szakmai színvonalon teljesítette.
Hűtlenkezelés, sikkasztás és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt.
Papcsák Ferenc azt mondta, több ügyben jövő héten már a jogi lépéseket és a feljelentéseket is megteszik.
Hűtlenkezelés alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett az állami számvevőszék, mert a 4-es metró beruházás vizsgálatakor több szabálytalanságot is talált. A vizsgálat szerint szabálytalanul lefolytatott közbeszerzésekkel, a teljesítéssel, aránytalan díjfizetésekkel és előnytelen szerződésekkel okoztak kárt az államnak és a fővárosi önkormányzatnak. A főpolgármesteri hivatal erre úgy reagált, hogy az ÁSZ jelentését még nem kapták meg, és furcsálják, hogy a számvevőszék elnöke a vizsgálat vége előtt bejelentette az eredményt. Meghosszabbítaná a központi nyomozófőügyészség Hagyó Miklós volt MSZP-s főpolgármester helyettes előzetes letartóztatását. Keresztes Imre, a főügyészség vezetője azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy 2 hónappal hosszabbítanák meg a letartóztatást, és az erről szóló indítványt már eljutották a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. A BKV-nál történt visszaélések miatt indult nyomozás szeptember 21-én lejáró határidejének meghosszabbítását is kezdeményezik. Nem kiemelt beruházás többé a sukorói King City kaszinóváros. Matolcsi György utasítást adott a státusz visszavonására. A nemzetgazdasági miniszter tegnap a parlamentben azt mondta, hogy sem kaszinó, sem pedig gyár nem épül Sukoróra. Helyette nyugat-európai mintára pihenőparkokat terveznek a Velencei tóhoz.
Mikor tervezi azt hatályon kívül helyezni a kormány?
A parlamentben tegnap az LMP frakció vezetője faggatta a kormányt arról, hogy mikor vonják vissza a King City kaszinóváros kiemelt beruházási státuszát, és mit terveznek Sukoróra.
Sukoron kaszinó nem lesz.
A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy már utasítást adott a kiemelt beruházás visszavonására.
Sem kaszinóváros nem lesz, sem gyárváros nem lesz a Velencei tó körül, hanem bizony, olyan fejlesztésekre, olyan átalakításokra kerül majd sor, amelyek úgy, ahogy Nyugat-Európában és az Európai Unió fejlett vidékein a vízre, a tóra valami különlegességet építenek.
ez a Genfi tó. Matolcsy György azt mondta, hogy ehhez hasonló pihenő, a hazai turizmus segítő fejlesztést szeretnének a Velencei tónál is.
Csúszdától visszafelé körülbelül 2000.
Sokoró polgármestere, aki a kaszinó beruházást is támogatta, a híradónak azt mondta, szívesen látnak mindenfajta turisztikai fejlesztést. Erről a több mint 70 hektáros területről van szó, amelyet az izraeli befektető egy Pilisi és egy Albertésai ingatlanért cserébe kapott az államtól úgy, hogy a csere ingatlanok értékét túlbecsülte, a sukoróit viszont áron alul számolta be. Így több mint 1,3 milliárd forint kár érte az államot. A Nemzeti Vagyonkezelő két korábbi vezetője, Tátrai Miklós, volt vezérigazgató, és Császi Zsolt egykori jogi igazgató előzetes letartóztatásban van. A nyomozás során Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt miniszterelnökök is tanúvallomást tettek. Az ügyészség jövő februárig meghosszabbította a nyomozást, és nem zárták ki, hogy további gyanúsítások is lesznek az ügyben.
A Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes alelnöke szerint Szilvási György, a Gyurcsány kormány titokminisztere pártpolitikai célokra használhatta a titkosszolgálatokat. A testület ellenőrzési albizottságát vezető Demeter Ervin azt mondta, hogy Szilvási ajánlásával az MBH egy olyan embert foglalkoztatott, aki betört több állami hivatal, így a parlament informatikai rendszerébe is.
A Nemzetbiztonsági Hivatal rendszeresen beszámoltatta, és több alkalommal jelentős összegeket fizetett neki. A számításnékai betörésből származó iratokat a Nemzetbiztonsági Hivatalnak és MSZP-s politikusoknak juttatta el. Számos MSZP-s politikussal személyesen is találkozott, Szilvási Györggyel talán 5 alkalommal is.
Szilvási György meghallgatása után nem nyilatkozott, az újságírókat kikerülve ment ki a képviselői irodaházból. A volt titokminiszter telefonon a híradónak azt mondta, hogy Demeter Ervin személyesen érintett az ügyben, ezért csúsztat és több ponton nem mond igazat.
Hát ezt a panaszt megtettem, de elmondtam a titokminiszternek.
Közös szigetbejárást tartott Tarlós István és Gerendai Károly a Hajógyári szigeten. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje szerint Budapest a jövőben is támogatni fogja a Szigetfesztivált, vagyis a szervezők hozzájutnak a megszokott támogatáshoz. Tarlós István a legnagyobb problémának a sziget csatornázását és a rossz közlekedési helyzetét tartja. Az MSZP a nyugdíjasok támogatására és az idősügyi tanács összehívására szólítja föl a kormányt. Kóros Lajos, az MSZP elnökségi tagja azt mondta, kezdeményezik, hogy a kormány számítsa be a töredék éveket a nyugdíjszámításnál. Ezen kívül folytassa a korrekciós nyugdíjemelést és 50%-kal emelje a méltányossági nyugdíjkeretet. A Jobbik szerint a kormánypártiak sokszor olvasatlanul szavazzák le az ellenzéki indítványokat. Novák Előd példaként említette azt az előterjesztést, amely megtiltotta volna, hogy egy képviselő egyben polgármester vagy alpolgármester legyen. Pörzse Sándor pedig azt kifogásolta, hogy nem támogatták azt a javaslatát, hogy a magyar zászló közepén a Magyar Köztársaság címere szerepeljen. Új földgázvezeték épülhet magyar részvétellel. Magyarország csatlakozott az úgynevezett Agri projekthez. A megállapodást Orbán Viktor az azerbajdzsáni Bakuban írta alá. Ha megvalósul a terv, akkor Grúzián és Románián keresztül azeri gáz érkezhet Magyarországra, vagyis csökkenhet az orosz gáztól való függőség.
Azerbajdzsán, Grúzia és Románia államfőivel ült tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor Bakuban. Ez a négy ország vesz részt ugyanis mostantól az úgynevezett agrigázvezeték projektben. A tervek szerint a gáz Azerbajdzsánból Grúzián átjutná el a Fekete-tengerig. Ott csepp folyósítanák és hajóval vinnék át Romániába, ahonnan visszaalakítva ismét vezetékekkel jutná Magyarországra és az Unió többi államába. A négy állam szerint tervük azért olcsóbb, mint a többi, mert a vezetékek nagy része már megvan. Magyarország csatlakozása pedig a három másik ország szerint az Európai Unió előtt teheti hitelesebbé a tervet.
Most mi lettünk a negyedik alapító, hogy a kormányváltás után még ide gyorsan behúztuk magunkat, és most elértük azt, ezt ma be is jelentette a román elnök, hogy természetesen újraosztják a részvényeket. Magyarország megnevez egy gazdasági társaságot, amelyik részt vesz ennek a programnak a kidolgozásában, és amely birtokolni fogja 25%-ban majd a részvényeket.
Az Európai Unió növekvő energiaigényére hivatkozva két nagy gázvezeték terve verseng egymással. A déli áramlat orosz földgáz szállítana a Fekete-tenger alatt, míg a Nabucco a Kaszpi-tenger térségét kötni össze Közép-Európával. A terveket politikai viták is kísérik, a déli áramlat ellenzői az orosz energiafüggőség erősödésétől félnek, a Nabucco bírálói az energiaforrások bizonytalanságát emlegetik. Egyelőre azonban a válság miatt a projektek csúsznak. Magyarország mindkét tervet támogatja, mert bármelyik vezeték erősítheti Európa energiabiztonságát. Az Agri pedig, akár csak a Nabucco, csökkentheti az orosz gáztól való függőséget. A politikai szándéknyilatkozat az első lépés, de hogy melyik gázvezeték terve valósulhat meg és mikor, az már a befektetőkön múlik. A híradót Hajagos Andrá tudósította Bakuból.
Neki ment a francia kormánynak a brüsszeli Európai Bizottság a romák kitoloncolása miatt. Eljárás is indulhat Párizs ellen, mindjárt mondom a részleteket, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Egy nővel veszekedett az ekvádori triatlonos, akit leszúrtak Budapesten. A nő, a férfi ismerőse szúrt, gyilkosság miatt nyomoznak. És 7 évvel azután, hogy egy férfi egy hibás Tesco tűzgyújtó folyadékkal meggyújtotta az élettársát, elkezdődött a per. Katonai tiszteletadással eltemették Kolozsvári György poszthumusz hadnagyot Tatán. A 37 éves katona augusztus végén sérült meg Afganisztánban, amikor az ott szolgáló magyar konvojt támadás érte. Hazahozták, de egy hete belehalt sérüléseibe. Vele együtt összesen 4 magyar katona halt meg Afganisztánban szolgálat teljesítés közben.
Katonatársai, az Afganisztánban szolgáló, most éppen itthon tartózkodó újjáépítési csoport tagjai álltak díszsorfalat Kolozsvári György koporsója előtt. A hősi halált halt katonát a családtagok mellett bajtársai, a teljes honvéd vezérkar és a honvédelmi miniszter is elbúcsúztatta. A végső nyughelyhez vezető úton az egyik katonatársa fényképét, a másik a kitüntetéseit vitte. Kolozsvári György szolgált Koszovóban, Boszniában, és többször teljesített szolgálatot Afganisztánban is. A hadnagy augusztus 23-án sérült meg, amikor konvojukat támadás érte. Egyik társa a helyszínen meghalt, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Augusztus 25-én hozták Magyarországra. A Honvéd Kórházban 24 órás ügyeletben küzdöttek az életért, de életfunkcióit már csak gépekkel tudták fenntartani. Egy hete halt meg. A honvédelmi miniszter a támadás után többször kijelentette, Magyarország teljesíti afganisztáni szerepvállalását. Hende Csaba ugyanakkor arra is utalt, hogy az egyre veszélyesebb helyzet miatt a magyar újjáépítési csoport csak nehezen tudja ellátni feladatát. Úgy fogalmazott, hogy a misszió teljesítése kerülhet veszélybe. Információink szerint már októberben dönthet a minisztérium a lehetséges változtatásokról.
Egy nővel vitatkozott az utcán az az ekvádori triatlon versenyző, akit vasárnap hajnalban szúrtak le a fővárosban. A gyilkossággal egy 33 éves büntetett előéretű férfit gyanúsítanak, aki a nő ismerőse. Tegnap hajnalban fogták el. A rendőrségen tagadta, hogy ő szúrta le a budapesti világbajnokságon amatőr kategóriában 38. helyen végzett férfit. A rendőrség már kezdeményezte a gyanúsított előzetes letartóztatását.
Egy alkalmi hölgyismerőssel ismerkedett meg akkor éjszaka a külföldi állampolgár. Vita alakult ki köztük, melybe bekapcsolódott a nő férfi ismerőse is, aki a közelbe várakozott. Ez a vita alakult dulakodássá, melynek során az elkövető halálosan megsebesítette.
7 év után elkezdődött a Tesco-s tűzgyújtó folyadék miatt indult per. A hipermarket még 2003-ban árult egy saját márkás, grillezéshez használható olajat, amely súlyos baleseteket okozott. Egyszer szobahőmérsékleten lobbant be, ezért egy férfi véletlenül meggyújtotta az élettársát, aki belehalt sérüléseibe.
A vádirat szerint ez a Tesco gazdaságos faszéngyújtó okozta egy középkorú nő halálát a soroksári Dunaparton 7 éve. Az asszony grillezni készült a családjával, amikor a palacban lévő folyadék hirtelen berobbant, és a lángok szétégették a testét. Másik 2 hasonló baleset is történt, amelyekben 3 szenvedtek maradandó károsodást. A laboratóriumi vizsgálatok később megállapították, hogy a folyadék szobahőmérsékleten is robbanás veszélyes.
Megsértette a fogyasztóvédelmi törvény 3. szakasz első bekezdési beli kötelezettségét.
Az ügyészség szerint a folyadékot importáló cég egyik vezetője felelős a balesetekért. Ő szervezte meg ugyanis a faszéngyújtó magyarországi forgalmazását. Halált okozó gondatlan veszélyeztetéssel vádolják.
Az importőrnek meg kellett volna ismerni az anyag használatával járó kockázatokat, és a termék összetevői és a biztonsági adatok által hordozott információk alapján észlelnie kellett volna, hogy a termék rendeltetés szerű használata nem alkalmas, mivel az nem biztonságos.
A balesetek után a Tesco betiltotta a termék forgalmazását, a károsultaknak pedig kártérítést fizetett.
Egészen pontosan mondanám már meg, hogy mi a vád.
A vádlott ügyvédje szerint védence ártatlan, mert nem az ő feladata lett volna, hogy bevizsgáltassa a folyadékot.
A vádlottnak konkrétan megvan, hogy mi a munkaköre, konkrétan megvan szabályozva, hogy milyen feladatai vannak. Ezek között nem szerepel a külkereskedelmi tevékenység, magyarul az áruk behozatala, az azzal kapcsolatos feladatok nem hozzátartoznak.
Bár a vádirat már 3 éve elkészült, a bírósági ügyhátralékok miatt tárgyalása csak most kezdődött. Ítélet legkorábban novemberben várható.
Csúcsra jár az ország utolsó cukorgyára. A kaposvári üzemben elkezdődött az úgynevezett kampány. A betakarítás idején éjjel-nappal dolgoznak a gépek. Az uniós kvóta csökkentés miatt Magyarországon máshol már nincs cukortermelés.
Naponta 300 ilyen kamion érkezik a kaposvári gyárba, 8000 tonna cukorrépát dolgoznak fel egy nap alatt. Az idei kampány várhatóan 110 napig tart, ez idő alatt folyamatosan éjjel-nappal folyik majd a munka a gyárban, ezért idénymunkásokat is kellett felvenniük, 260-an dolgoznak egyszerre. Idén várhatóan 850 ezer tonna répát dolgoznak fel, ebből 110 ezer tonna cukrot állítanak elő.
Jelenleg a 105 ezer tonna a cukorkvótája Magyarországnak, és ezt teljes mennyiséget a kaposvári cukorgyár állítja elő.
Ez csak a harmada a magyar fogyasztásnak, a többi importból származik. Ennél többet azonban az uniós cukorkvóta miatt nem lehet termelni. 4 évvel ezelőtt még ennek a mennyiségnek a 4-szeresét állították elő Magyarországon. Az Európai Unió viszont azóta uniós szinten 6 millió tonnával csökkentette a kitermelést. Az EU ezzel támogatja a kevésbé fejlett országokat, amelyek így többet tudnak exportálni az uniós tagállamokba. A kvóta csökkentés itthon gyárbezárásokhoz vezetett. Míg 10 évvel ezelőtt 12 cukorgyár működött Magyarországon, ma már csak egyben gyújtják be a mészkemencét.
Szégyen teljesnek nevezte a francia hatóságok romákkal szembeni fellépését az Európai Unió igazságügyi biztosa. Eljárás indulhat Párizs ellen a szabad mozgásról szóló uniós irányelv megsértése miatt. Az elmúlt hetekben Franciaország a törvénytelen roma táborok környékén elharapózó bűncselekmények miatt több száz telepet számolt föl.
Kiutasított romák újabb csoportja érkezett a Marseille repülőtérre. A 69 ember illegálisan élt Franciaországban. Ez az asszony azt mondja, hogy Franciaországban nagyon jó volt neki, és biztos abban, hogy Romániában nem lesz munkája. Most mégis önként és némi támogatással a zsebében távozik az országból, akár csak az a csak nem 1000 roma, akiket az utóbbi hetekben utasítottak ki. A tömeges kitoloncolások miatt Franciaország eddig is sok bírálatot kapott, de az Európai Bizottság igazságügyi biztosa most egyenesen szégyenteljesnek minősítette az eljárást, miután kiderült, hogy a francia hatóságok nem általában az illegális telepek, hanem kifejezetten a cigánytáborok felszámolására kaptak utasítást. Meg vagyok döbbenve, hogy embereket csak azért utasítanak ki, mert egy etnikai kisebbséghez tartoznak. Ez olyasmi, aminek Európa nem lehet tanulja a II. Világháború után, jelentette ki az igazságügyi biztos. A francia hatóságok szerint a táborok a bűnözés, a fekete kereskedelem, a prostitúció melegágyai. A tömeges kitoloncolások azután kezdődtek, hogy júliusban zavargások voltak az egyik telepen, és egy fiatal fiú meg is halt, amikor a táborlakók rátámadtak a rendőrökre.
A fedélzeten utazó 51 emberből 36-an túlélték a hétfői repülőgép balesetet Venezuela keleti részén. Egyelőre nem tudni, hogy miért zuhant le az utasszállító, csak azt, hogy a pilóta rádión jelentette, hogy bajba kerültek, és emiatt kényszerleszállást akar végrehajtani. 2,5 éve egyszer már lezuhant egy ugyanilyen repülő Venezuelában, akkor mindenki meghalt. Most pedig nézzük a ma esti programot. 9 óra után 5 perccel kezdődik az este Nika Györggyel, a műsor élén pedig a deviza hitelek és hitelesek sorsa.
Íme, jó estét kívánok! Itt lesz Kósa Lajos, a deviza hiteleseket védő törvényjavaslat egyik kidolgozója, aki ma találkozott az adósokkal. Vajon az ő javaslataikból mit tud elfogadni a kormány? Aztán arról lesz szó, hogy mit lehet tenni a cigányok felzárkóztatásáért az iskolákban. Vendégünk Balogh Zoltán, társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. Az este mai kérdése pedig, hogy önök szerint Nemzeti érdeke a cigányság felzárkóztatása. Igen vagy nem válaszokat elküldhetik SMS-ben a 0630 555 55 15-ös telefonszámra. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Rávallott, a Kozma per negyedrendű vádlottja szerint Rafael Sándor szúrt, és ezt másnap nekik be is vallotta, most tagad. A neheze még hátra van, ma a hitelesekkel, később a bankokkal egyeztet a Fidesz a devizahitelesek megsegítésére szánt akciótervről. Hűtlenkezelés, sikkasztás, maffia módszerek, az elszámoltatási kormánybiztos jövő héten feljelentést tesz a tanácsadói szerződések miatt. Sport időjárása, késő esti híradó pedig éjfél előtt 5 perccel Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Nyaralási fotók.
Nézd, mindig változik.
Valaki cseréli benne a képeket.
Digitális keret az Osamból. Jó áron vették, még a nyaralásra is futotta.
Figyelj, ha még közelebb megyünk, akkor teljesen olyan, mintha mi is ott lennénk.
Színes lufik.
Mekkora mókus kerék.
Tejszi habosíti.
Nálunk az árak a földön járnak.
Az élet minden területén. A legnagyobbaktól a legkisebbekig fontosak a kapcsolatok. Miért lenne ez másképp az üzleti életben? Ismerje meg a személyes és céges összefonódásokat segítségünkkel.
A körömgomba eddig hosszú időre megkeserítette a mindennapokat. Ettől a makacsbetegségtől most már 6 hét alatt megszabadulhat az új Canespro-val. A kezelés első fázisában a Canespro segít eltávolítani a beteg körömrészt, hogy a másodikban a Canesten Plus mérehatolva gyökerestől elpusztíthassa a körömgombát. Körme így lehet újra szép és egészséges. Új Canespro. Nincs gyorsabb megoldás körömgomba ellen. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.